Köszöntöm a testvéreket szeretettel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 130. Zsoltár első három versét. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. A 130. Zsoltár első három versét. Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked ennek a napnak ezt az eseményét is, és köszönjük neked, hogy azért gyűjtöttél össze bennünket, mert van szabad hozzánk, van igéd számunkra. Urunk, táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, hogy megértsük igédet, üzenetedet, ezért kérünk, hogy lelkedet áraszt kiránk. Jöv el, Szentlélek Isten, és munkálkodj szívünkbe. Add, hogy az igét megértsük és meg is tudjuk cselekedni. Ne csak gyönyörködjön benne a mi elménk, a mi gondolatunk, hanem tudjunk, Urunk, elmélyülni benne, tudjunk felemelkedni Te hozzád szívünkkel, lelkünkkel, azért, hogy az életünk megújuljon. Urunk, mutass rá életünk elevennyire, mutass rá arra is, hogy mi az, ami hibázik az életünkbe. Mi az, ami bűn az életünkbe. Mutass rá a sötét foltokra, Urunk Istenünk, hiszen Te gyógyító orvosunk is vagy, aki kegyelmesen hajolsz le a hozzád kiáltókhoz, a hozzád megtérőkhöz. Urunk, hisszük azt, hogy most is itt vagy közöttünk, és kérünk, hogy szenteld meg a mi együttlétünket ígéreted szerint. Hallgass meg minket, Szent Háromság Isten, Krisztusért kérünk. Amen. Az igét olvasom, testvérek, Lukács evangélium a 16. részéből, a 16. rész 19. versétől olvasom a 22. terjedő versekig, így szól. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és fatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Kedves testvérek, ha Isten segít bennünket estéről estére, péntekkel bezárólag a gazdag és a Lázár példázatával fogunk foglalkozni, és meglátjuk azt, hogy ez a történet, vagy ez a példázat nagyon gazdag, nagyon mély, sok olyan aktuális üzenettel rendelkezik, amire nekünk ma is, a 21. században is nagyon nagy szükségünk van. A keresztény embert annyiféle hatás éri ebben a világban, és ezek a hatások sokszor magukkal tudnak bennünket sodorni. Kell, hogy legyen az embernek egy szűrője, és különösen a keresztény embernek legyen egy szűrője, amin keresztül megszűri a jót, és átszűri a rosszat. Tehát lényeg az, hogy muszáj, hogy az, ami salak, azt az ember elengedje, ami jó, azon elgondolkozik, és ha érdemes, meg is tartja. És ez a szűrő, drága testvéreim, számunkra a Szentírás, a Biblia. Ha mi református emberek vagyunk, akkor számunkra a Szentírás, a Biblia egy központi helyet kell, hogy elfoglaljon. Mert a Biblia Isten igéje, Isten üzenete. Biblián keresztül jelentette ki magát Isten számunkra. És benne mindaz megtalálható, ami nekünk erre a világra nézve is, és az üdvösségre nézve is fontos. És nem azt kell elmondani, hogy én így képzelem, én így gondolom, hanem a református embernek meg kell nézni azt, hogy mit mond az írás, mit mond a Biblia, mit mond a Szentírás. Kálvin Jánost ez jellemezte, amikor mentek hozzá a lelkésztársai, akkor megkérdezte a lelkésztársait, és elolvastad a Bibliát, a Bibliának erre vonatkozó üzenetét. Mert nagyon fontos az, hogy az ember a Szentírásba keresse mindazt, ami izgatja, ami a ma emberét is foglalkoztatja. A ma emberét is természetesen foglalkoztatja a gazdagság. Hiszen nagyon könnyen meg lehet gazdagodni, hogyha valaki kitölt egy lottószelvényt, kitölti azt a 4-5 számot, és hogyha bejön, bizony az embert, ember fantáziáját nagyon meg tudja mozgatni. Megmondom őszintén, én nem lottózom. De volt, egyszer vettem egy lottót, amikor már milliárdokat lehetett nyerni, és egyet vettem. És akkor vittem be, akkor azt mondja, hogy csak egyet hoz. Hát miért nem többet? Mondom, nekem még ez is sok. De lényeg az, hogy az ember beindította, hogy mi mindent tennék, mi mindent csinálnék. Adnék a gyülekezetnek, iskolát indítanék be. Úgy észrevettem, hogy olyan jó az én szívem, de aztán egy idő után azt vettem észre, hogy ez a szív nem is annyira jó. Azért ezt is visszatartanám, erre is visszatartanék, arra is visszatartanék. Szóval lényeg az, hogy az ember, hogyha nagy gazdagságra tesz szert, drága testvéreim, nagy dolog, nagy a gazdagság is, mert Istentől is jöhet a gazdagság, de a gazdag embernek Isten sokkal többet adott, és többet is bízott rá. Elmondok ezzel kapcsolatban egy nagyon édes kis sztorit. Egyszer egy árvaházba ment be egy gazdag ember, jótékonykodni, vitt valami adományt, és bevitték őt a gyerekek közé. És hát persze ezek a gyerekek nagyon szegényesen voltak fölöltözve, Lukas cipővel, Lukas ruhában, és oda szólította az ottani vezető egy gyereket, és megkérte őt, hogy énekelje a bácsinak valami szépet. És az a kis árva gyermek elénekelt egy Isten dicsőítő éneket. És akkor gúnyosan megjegyzi ez a gazdag ember, és azt mondja neki, hogy ha te ennyire szereted Istent, miért nem küld neked egy jó cipőt, vagy egy jó ruhát? És ez a kis fiatal árva elgondolkozott, és azt mondta, biztosan küldött, csak az illető elfelejtette átadni. Gondolkozzunk el, drága testvéreim, hogy bizony Isten letesz a mi pénztárcánkba is valamit a szegények számára. És átadjuk-e mi ezeket. Én nagyon sokat járok ki Kárpátaljára, sokat jártam ki, most egy évben egyszer-kétszer megyek. Kimondottan gyülekezeti szinten végzem ezt, ezt a szolgálatot, és bizony nagyon nagy szegénységgel találom magam szembe. Voltam olyan helyen, ahol 8 kilométert mentünk állandóan fölfele a Kárpátokba, és amikor fölértünk a hegyre, szanasz éjjel sárkunyhokba laknak az emberek. Veszőből van fonva, be van kenve kívül belül sárral, és ott élnek. Ott történt meg az, hogy egy asszony, aki kisbabát várt, már eléggé előre haladott állapotban volt, vizet kértünk tőle, és megkérdeztük tőle, hogy hol fog szülni. Azt mondja, ott, ahol rájön a szülés. Megkérdeztük azt is, hogy volt orvosnál? Dehogy volt. Ott az öregeket is megkérdeztük, hogy orvoshoz szoktak járni, följár ide az orvos? Dehogy jön ide az orvos. Drága testvéreim, tőlünk 3-400 kilométerre így is élnek emberek. Tehát igenis, vannak gazdagok is, és vannak szegények. Na most a gazdagról mi is van szó itt? Arról van szó, hogy ezt a gazdagot mindenki észrevette, mert bíborba, patyolatba öltözött nap, mint nap, fényes lakomákat rendezett. Tehát nagyon szabadon élt, és fényűzően élt, megengedhette magának. Ezt mondja a Szentírás. De ugyanakkor arról is beszél ez a gazdag és Lázár példázat, hogy volt egy gazdag ember. Volt. Tehát ő már túl van mindenen. Az ő élete már lezárult. És hogy mit csinált ez a gazdag ember az életében? Csak azt csinálta, ami után nagyon sok ember vágyik, hogy lazán éljen, könnyen éljen. Mikor katona voltam, és egyszer jöttem le a hegyről, Lilafüreden voltam katona, egy ideig ott dolgoztunk, és mögöttem két idős bácsi beszélgetett. És az egyik azt mondta, te, ha én megtudnám, hogy ha holnap meghalnék, akkor ma jó berúgnék. Számomra ez volt az élet legfontosabb része, az, hogy ő abban látja az életének a célját, vagy az életének a csúcsát, hogyha elveszíti a józanságát, ha berúg. Van sok ember, aki így gondolkodik. Az első gyülekezetemben ehhez tartozott egy szórványgyülekezet, Dán Szent Miklós, és ott élt egy gazdag ember, és ez a gazdag ember élete azzal telt el, hogy hétvégeken mindig lakomát rendezett, és a végén teljesen tönkrementek. Annyira tönkrementek, hogy ott maradt ebbe a kúriába az ő testvérük, egy szobába lakott. Sőt, ismerek olyan gazdag embert is, gazdag emberről történetet, aki ott volt a gyülekezetben, és amikor a szegény harangozó kért tőle valamit, kért tőle egy kis fát, mert épp a babát várták, épp a gyermeküket várták, hogy megszületik. Jött a tél, és csak olyan gajakat kért, és azt mondta, hogy nem lehet. Ugyanezzel az emberrel megtörtént, hogy amikor mindent államosítottak, akkor kiment a piacra, és kéregetett. Megdöbbentő volt ezt hallani. Pedig meg van írva, hogy az Isten gyermekei nem lesznek kenyérkéregetők. Akkor ez az lehet, hogy valaki ott ül az Isten házába, elmegy a templomba, hallgatja Isten igét, és mégsem Isten gyermeke, vagy mégsem lesz azzá. Így van ez, testvérek. Biztos vagyok benne, hogy ez a gazdag embernek nagyon szép temetése volt, mert a temetését megemlítik. Manapság is nagyon sokat adnak az emberek a temetésre. Nagyon fontos az, hogy lássák az emberek, hogy igenis, ez egy módos temetés. Veresegyházon az a szokás, hogyha eltemetnek valakit, akkor az az igazi temetés, hogyha alul egy kis kriptát kialakítanak, ami jóval megnöveli a költségeket, de ez nem számít. Minél több koszorú legyen, még a meg nem született gyermek is, gyermek nevére is kiállítunk szinte koszorút. Mert ha sok koszorú van, az mutatja, hogy mi nagyon szerettük őt. Drága testvéreim, az ember életéhez, élete lehet ilyen is, lehetnek ilyen igényei is, kicsinyes igények ezek, azok a koszorúk elhervadnak, rövid idő alatt semmivé lesznek, és mennyivel nagyobb dolog lenne az, hogyha vinnének egy szálvirágot, vagy segítenék a családot, vagy odaadnák egy szegénynek. De hát erre bizony nem gondolnak. Egyszer fölszólaltam emiatt, és azt mondták nekem, vegye tudomásul, tiszteletes úr, hogy az a pénz erre van számba, azt azóta én már nem beszélek róla. De gondoljunk el, amikor ilyen árvizek vannak, ilyen iszonyatos pusztulások, és emberek válnak földönfutókká, milyen fontos lenne a segítség. és ilyenkor beteszesztek 1000 forintot a versenybe az illető, de többet nem. Vagy betesz 1 forintot, mert olyan is volt. És bizony, drága testvérek, van, hogy az ember mutatja magát az emberek felé. Az embereknek akar tetszeni. Jaj, néktek, hogyha az emberek jót mondanak rólatok. Mondja Jézus. Olvastuk most vasárnap. Jaj, néktek, ha az emberek jót mondanak rólatok, mert ezt cselekedték a hamis prófétákkal is. A hamis prófétákat is dicsérték, hízelektek nekik, és mondták azt, amit az ember hallani akar. De nem akarták meghallani azt, amit az Isten mond. És nagyon könnyen esünk mindannyian ebbe a hibába. Nagyon könnyen mi emberek úgy vagyunk ezzel, hogy a jó szónak van foganatja, de az igaz szó az sokszor fáj. Pedig az Isten igéje az mindig igazat mond. Isten az ő igazságával föltárja az ember szívébe mindazt, ami nem egyezik az övével. És miért van ez? Azért, drága testvéreim, mert Isten meg akarja menteni az ember életét, tartalmassá akarja tenni az ember életét. És tartalmassá tenni az ember életét csak ott lehet, ahol az ember szívében kinyílik az Úr felé. Ha a szívünkbe bezáródunk, akkor bizony maradunk olyanok, hogy az emberek tetszésének élünk, az emberek dicséretét fogjuk, és ha az emberek dicsérnek, akkor jó megy dolgom, ha nem dicsérnek, akkor valamit baj van talán. Mi van a felszín alatt? Ez itt a nagy kérdés, mert ennek a gazdagnak a szívében az volt, hogy dicsérték őt az emberek. Dicsérték a barátok. Élvezte az életet. És azt gondolt, hogy ez mindig így lesz. Egyszer eljött hozzám egy család, egy házaspár, hogy kereszteljen meg a kisbabát. Egyháztagok voltak, jártak is néha gyülekezetbe. Természetesen megkereszteltem, de előtte beszélgettem velük. És a beszélgetés során persze elkezdett dicsekedni nekem a vállalkozó, hogy milyen jól megy az üzlet, milyen boldogok és milyen rendben van minden, és szó volt ott betegségről, szó volt halálról, és a férfi abba hagyta, nem szólalt meg. És úgy odafordultam hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy hogy áll a saját halálával? Hát azt mondta, most nagyon fejére találtam a szöget, vagy fején találtam a szöget azért, mert ettől félek legjobban. És drága testvére, nem véletlenül mondatta ki Isten ezt velem, mert igenis az embernek a saját halálával is szembe kell néznie. Emberek halnak meg, fiatalok halnak meg, gyermekek halnak meg, és bizony, amikor az ember hal ilyenről, akkor egy kicsit úgy összeszorul a szíve, aztán megnyugtatjuk saját magunkat, hogy hát még mi itt vagyunk, még mi maradtunk. A tragédiák nem minket értek el, és azért még megnyugtathatjuk a lelkiismeretünket. De meddig? Hiszen mindenkor a halál révén állunk. Íme ez az ige, ezzel kezdődik, Jézus erről beszél. Van két ember, egy gazdag, és van egy nagyon szegény ember, aki koldus volt, akinek a sebeit a kutyák nyaldosták, és szeretett volna jól lakni a morzsáról, ami leesik a gazda asztaláról, de nem lakhatott jól. Mert a gazdag ember nem vette őt észre, és ő szegény maradt, nem volt senki más reménysége, csak egyedül az Isten. És ott volt abban az állapotban, hogy Isten küldött neki valamit, de az illető nem adta át. Az illető nem adta át, visszatartotta. Megtartotta saját magát. És íme azt mondja az ige, hogy meghal az egyik, és meghal a másik. A gazdagnak temetése van, eltemetik. Csodálatos síremléket állítanak. Ebbe is van versengés. Testvérek, félelmetes, hogy micsoda óriási versengések vannak a sírkövekben, a sírkövek állításában. Megérdemli, kétségtelen. De valahogy az életre kellene ezt inkább költeni. Életet kellene segíteni. Tetszén történt meg az, hogy egy presbiter miután hitre jutott, miután megismerte a Szentírás igazságát, központi igazságát, és ő egy nagyon tehetős ember volt, és amikor Levágták a disznót, mindig kettőt vágtak, hogy bőségesen legyen, mert jönnek a barátok a disznótorba. És amiután hitre jutott, nem hívta el a barátok a disznótorba, hanem összeírta a falu szegényeit, és becsomagolta csomagba egy bizonyos mennyiséget, és a gyerekének odatta, ezt vidd el ide, ezt vidd el oda, ezt vidd el amoda. Mindenki bolondnak tartotta, mindenki őrültnek tartotta, elment az esze, pedig mit mond Jézus? Azt mondja, olyanokat hívjatok magatokhoz, vagy olyanoknak hagyjatok, akik nem tudnak visszaadni semmit sem. Mi pedig általában olyan számító szeretettel élünk, annyit adok, amennyit adsz. Halljuk meg őszintén. Ez bennünk van. Ami önzésünkből fakad. És nem kellene ennek így lenni. Hogyha hitünk van, ha hiszünk Isten gondviselő szeretetében, akkor hisszük azt, hogy Isten gondot visel rólunk holnap is, holnap után is, és ezért, amikor Isten lelke arra indít, hogy most pedig adj, akkor adj. A gazdag nem tudott adni. Ez a gazdag mindent magának tartott meg. Tudjuk, az benne van a Szentírásban az is, hogy a bolond gazdag, aki óriás nagy termése tett szert, mit csináljak ezzel a sok értékkel? Azt mondja, lerontom csűreimet és nagyobbakat építek. Aztán egyél, igyál, gyönyörködjél. És mit mondta a lélek? De bolond, még ma elkérik a te lelkedet. És ami van, kiéleznek. Tehát ott van világosan a Szentírásban az, hogy az ember legyen gazdag ebben a világban, de a gazdagságát Isten nem azért adta neki, hogy csak neki legyen, hanem tudjon adni. Vegye észre, hogy vannak szegények, vannak nyomorultak, vannak elesettek, vannak betegek, vannak árvák, és azokon lehetne segíteni. És hogy hogyan megvan a módja. Egyszer mentem át úgy Kárpátaljára, testvérek, hogy egy illető, aki nagyon jó üzleti fogással, nem tudom mit csinált, nem mondta el, de azt mondta, a tizedet szeretné Kárpátaljára elküldeni. És 400.000 forintot hozott el, hogy vigyem ki Kárpátaljára, mert hallotta, hogy én járok Kárpátaljára. Soha nem mentem át meg ilyen könnyen. A zsebemben ennyi pénzem, ez akkor már át lehetett vinni, persze nem egyedül mentem, hanem ketten vagy hárman mentünk, és ezt a pénzt szétosztottuk. Természetesen mindenkitől kértünk aláírás, címet, hogy lehessen ellenőrizni, de a lényeg az, hogy ez az ember valahol érezte azt, hogy amit kapott, azt továbbadja. Jakab apostol beszél arról, hogy azt mondjátok, hogy elmegyünk egyik városba, valamit szerzünk, elviszük a másikba, eladjuk, és akkor majd a nyereség milyen nagy lesz, és ne csak ezt mondjátok, ha az Úr is úgy akarja, akkor így lesz. Tehát szabad az embernek természetesen nyereségre szert tenni. Kell is. Van is kamat. Kamattal is lehet adni. Kölcsön. De nem uzsora kamattal. Kálvin János például a kamatot úgy határozta meg, hogy akinek sok van, adjon 2%-os kamat. 2%-os kamat. Nekem volt egy olyan presbiterem, akinek nagyon sok pénze volt, tehetős ember volt, és mindig uzsora kamatokat adott. És mikor figyelmeztettem őt arra, hogy hát miért teszi ezt? Miért nem adja csak 5%-ra? Mert én úgy tanultam, hogy ami 5% fölött van, az már mind uzsora. De hát ő adta 20%-ra, 30%-ra, 50%-ra, nem törődött. De amikor az egyháznak kellett adni, az egyháznak kamat nélkül adta. Kénytelenek voltunk elfogadni tőle. Testvérek, de valami iszonyatos az, mikor az ember jótékonykodik egy felé, és a másik fele viszont kép tönkretenni az embert. Tehát az Isten igéje figyelmeztet minket arra, hogy ki a mi Isten. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. És kincset gyűjt magának az, aki segíti azt, akinek nincs. Ime ez nem segítette ezt a szerencsétlen Lázárt. Lázár név azt jelenti, hogy Isten az én segítségem. Nem volt számára más segítség az Istenen kívül. Ennyire leszegényedett. Ennyire elesett volt. Ennyire magára maradt. Vagy ennyire nem törődtek vele. Volt a betegsége, volt a nyomorúsága, volt a tehetetlensége, és kérem, ott volt kint a szemétdombon, ott ült, ott várt, és nem volt semmi. De mégis volt a szívébe talán egy kis reménység. Majd Istennél más lesz. Majd Isten kárpótol. Drága testvéreim, az csak az az ember tudja elmondani, hogy az Isten kárpótol, aki már bent van. Az Isten országában. Aki már tudja azt, hogy Isten hatalmas. Nemrégiben beszélgettem egy nyugaton élő valakivel, aki elmondta nekem, hogy ne beszéljetek arról, hogy majd ott jobb lesz. Itt kell jót tenni, itt kell jónak lenni, itt kell a mennyországot megteremteni. A mennyország, az Isten országa, drága testvéreim, ha bennünk van, ha szívünkben van, akkor az megjelenik külsőleg is természetesen. Megjelenik a cselekedeteinkben is. De ha az Isten szeretete nincs ott belül, nincs ott a szívünk mélyén, ha nem érintett meg az Isten gazdagsága, az Isten irgalma, akkor az ember nagyon önző tud lenni és maradni. Pedig tudjuk azt, hogy valaki, aki nagyon gazdag volt, szegény élet értünk, és számomra ez mindig csoda, mikor idézem is, meg mikor el is olvasom, meg mikor eszembe is jut, hogy mi az ő szegénysége által gazdagodjunk. Jézus szegénysége által meggazdagodni. Jézus nem pénzt osztogatott a tanítványon. Nem ígért nekik palotát sem. De ígért nekik szenvedést, ígért nekik próbákat, ígérte nekik azt, hogy ebben a világban gyűlölni fognak benneteket az én nevemért. De örüljetek, mert jutalmatok óriási. Hát, drága testvérem, ez már hit kérdése. Kinek hiszünk? A világnak, amit látunk? Vagy ennek a Jézus Krisztusnak, aki gazdag lévén szegény élet élet? Számomra az is óriási csoda, amikor Jézus megszületett, egy istállóba születik meg, és csoda az, hogy Isten nem csak oda. Hogy hát azért mégiscsak az én fiamhoz méltóbb hely is van, mint az a koszos istálló, az a koszos betlen istálló. És kérem, jött, egyszerűen alázatosan jött azért, hogy mi az ő alázata által gazdagodjunk. Ezt kell meglátni, drága testvérek. Mindannyiunknak kivétel nélkül. Nagyon fontos, hogy elgondolkozunk afelett, hogy kicsoda nekem ő. Kicsoda nekem ez a Jézus. Akinek a sebeiben gyógyulunk meg. Akinek a sebeiben gyógyulunk meg. Áldjon meg Isten bennünket, és adja, hogy elgondolkozzunk ez a példázat első mondataink keresztül, afelett is, hogy merre tart az életünk. Mi az, mi életünknek a célja? Hol fogunk kikötni? Mert valahol kikötünk. Minden ember ki fog kötni. Még az is, aki megveti őt, az is, aki nem hisz benne, az is ki fog valahol kötni. Az ócsai református parókián egyszer úgy megdöbbentem, mikor mentem be, az volt kiírva, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Az embernek így fordulni kellett, és úgy volt az odaírva, hogy az ember míg bement, addig kénytelen volt elolvasni. Hol töltöd az örökké valóságot? Mert örökké való lelkünk van. Ez a test porrá lesz. Ez egy porhüvely, ami óriási érték, amivel Jézus is szeretettel bánt, sőt, betegeket gyógyított. Halottakat támasztott. De ez a kérdés. hogyha elmegyünk, mielőtt ő még visszajönne, hová megyünk, hová tartunk? Ez a gazdag, aki bíborba és patyolatba öltözött, biztos, hogy úgy temették el, csodálatos pompával, de hogy ő hol fejezte be, benne van a Szentírásba világosan. És azt is fogjuk látni, hogy soha nem tudott fölnézni, de ott kénytelen volt fölnézni, és amit látott, megdöbbent. És valamit tehetünk, drága testvéreim, hogy fölemelhetjük az Úrhoz a mi szívünket, és elmondhatjuk kételjeinket is. És ez a jó, hogyha valaki ezt meg tudja tenni, és megteszi. Ismerek egy olyan színésznőt, aki nagyon nagy karriert futott be, és bizony pokol volt az életem. Persze ez nem látszott rajta. A színpadon különösen nem látszott. Meg tudta játszani magát, tudott szórakoztatni, de belül azt mondta, hogy rettenetes volt. És egyszer egyedül volt otthon, amikor lefeküdt a padlóra, és azt mondta, hogy Isten, ha vagy, valamit csinál. Drága testvérem, azóta ez a színésznő a börtönöket járja, és viszi az evangéliumot. Van szabadító. Van, aki meg tud szabadítani. A kételyektől, meg tud szabadítani a bűnöktől. Van, aki az adósság terhét lerótta helyettünk és érettünk. Ez a valaki Jézus Krisztus. Gazdag lévén, szegény élet érettünk. Gondolkozzunk el ezen, és imádságos szívvel készüljünk a következő estére is. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt az ismert történetet, de áldunk téged azért, mert benne ott vagyunk mi is. És köszönjük, Urunk, hogy ott vagy te is. És köszönjük, Urunk, hogy te itt jársz közöttünk. Látod a mi gondolatainkat, ismered érzéseinket, látod céljainkat. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha a mi céljaink csupán földiek. És bocsáss meg, hogyha a földi céljainkban is csak az önzésünk látszik meg. Kérünk, emeld fel a mi szívünket, és add, Urunk, hogy tekintetünket rá tudjuk emelni. Rád, aki onnét a mennyei dicsőségből jöttél el, hogy szegényen, hogy egyszerűen, azért, hogy gazdagíts bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te le tudsz hajolni hozzánk. És köszönjük, hogy te tudsz bennünket táplálni hozzánk illő eledellel. Urunk, szükségünk van arra, hogy szívünkbe, lelkünkbe megerősödjünk. Urunk, mutass nekünk egy új célt. Azt az egyedüli célt, amire rendeltetett kivétel nélkül minden ember. És köszönjük, Urunk, hogy még nekünk is meg kell hoznunk a saját döntésünket. Mert mindannyiunk döntése fontos neked. Köszönjük, Urunk, hogy te hallod a mi kérésünket, látod gondolatainkat, segíts bennünket, hogy ezeket le tudjuk tenni a te lábaid elé. És le tudjuk tenni, Urunk, tehetetlenségünket is, kétségeinket is, hitetlenségünket, kis hitűségünket is, könyörülj meg rajtunk. És kérünk, Urunk, mutasd meg nekünk azt is, hogy nélküled hová jutnánk. De mutasd meg azt is, hogy te hová tudsz vezetni bennünket. Hallgasd meg a mi imádságunkat, édesatyánk, fiad érdeméért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Áldás, békesség legyen bennünk. Igen, 400. Záró énekül a 479. dicséretet énekeljük, testvérek. 479. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.
Kollégiumban,
és ugyanúgy egészen más összefüggésben, és kicsit olykor szárazabb tényeket közölve, illetve hát hallgatva kellett ezzel, hogy ehhez hasonló témával találkozni, gondolok itt a, egyáltalán a pénz, az anyagiak kérdésére. És az egyik felszólaló, mert lehetőség volt az előadások után arra is, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve elmondják a véleményüket, vagy elmondjuk a véleményüket. És az egyik felszólaló pontosan arról beszélt, hogy tulajdonképpen azért nagyon sokan vannak közöttünk olyanok, akiknek van pénze, mert hogy ez kiderül abból, arra hivatkozott, amit mi is itt Budaörsön láthatunk, mert tapasztalhatunk, hogyha elmegyünk egy nagy áruházba, és megnézzük, hogy milyen kocsikkal, gondolok most itt azokat a kocsikkal, amelyekre belerakjuk az árukat, jönnek az emberek ki onnan, hogy az mennyire tele van, és hogy milyen összegeket fizetnek a pénztárnál, azért ezek azt jelzik, hogy vannak sokan, akik de az Úristen sokat bízott, kérdés valóban az, hogy úgy gazdálkozunk-e vele, illetve úgy sápálkozunk-e vele, ahogyan azt Isten szeretné. Én ezért is köszönöm, mert kicsit összefüggött a délelőtti gondolatokkal, amikor az áldozatvállalás kérdése felvetődött. A tized kérdése, hogy egyáltalán az Isten ügyére, a gyülekezet ügyére mennyit vagyunk hajlandók áldozni. Vigyük ezeket valóban így tovább, és gondolkozzunk tovább. Én is ezt kívánom ezen a mai estén is. Szeretettel várunk mindenkit, holnap estére is, fél 7 órára ide a templomunkba, és kérdezem már most azt, hogy vasárnap pedig úrvacsorai közösségben is együtt leszünk, tehát megterítjük az Úrnak szent asztalát, készüljünk így is. Otthon is imádság van meg ezeken az alkalmakon is, a úrvacsorai közösségre is. Jó pihenést kívánok mindenkinek, áldás, békesség, Isten meg, és viszontlátásra.